Ти ради. Társ a bajba.
Jó estét kívánok, önök az Erkét hallják. Adásunkat társa Ányos Gábor, én Marosi Antal vagyok, a műsor házigazdája. Hankis Ágnes, megbízott tanszékvezető, terrorelhárítási
tanszék, közszolgált jegyet.
Egyetem. Arra szeretném, hogyha segítene árnyalni a képet, ugye Tóth Norberttel, a nemzetközi jogásszal, az ön kollégájával, egyetemi kollégájával beszéltünk az elmúlt adásban arról, hogy az iszlám állam színeiben harcoló emberek büntetőjogi felelőssége hogy néz ki, és én tettem ott egy kijelentést, hogy szerintem, akik fogságban vannak, azok nem is lehetnek annyira bűnösök, hiszen aki nagyon bűnös volt, már lelépett. Még ezzel szemben azt mondja nekem a liftben, amikor jöttünk ide a stúdióba, hogy azért nem teljesen így van. Hogy van?
Igen. Jó volna, ha így volna, ha ilyen egyszerű volna, de azt hiszem, hogy ez több szempontból sem ilyen egyszerű. Először is visszatérőkkel, mert ugye visszatérőkkel évek óta számolhatunk, nem feltétlenül tömegesen, de azért mindig voltak olyan harcosai az iszlám államnak, akik kiábrándultak, megelégelték, többségük a brutalitásoktól került sok kirozott állapotba, és elindult haza. Na most ezekkel a hazatérőkkel csináltak az amerikaiak is, meg a németek is mély interjú sorozatokat. Arra voltak kíváncsiak, hogy ők valóban szakítottak-e a radikális múlttal, meg az iszlamista múlttal, és esetükben lehet-e abban bízni, hogy ők valóban visszailleszkednek az európai kultúrába és társadalomba. Na most sajnos ezeknek a vizsgálatoknak az eredménye az egy szempontból nem igazán szívderítő, és nem is támasztja alá ezt a kicsit leegyszerűsítő feltevést. Mind az amerikai, mind a német vizsgálat, ez egymástól teljesen függetlenül zajlott, majdnem azonos eredményre jut, több mint 90%-a ezeknek az embereknek, akiknek egyébként konkrétan az iszlám államból történő kiábrándulása az őszintének tűnt, de arra a kérdésre, hogy és a kalifátus eljövetelében hisze, több mint 90% mind a két országban azt válaszolja, hogy igen. Most ugye miért mondom ezt? Azért, mert azért ez arra mutat, hogy az a lelki háttér, ami megágyaz annak a fajta radikalizálódásnak, ami aztán konkrétan tetthez, cselekvéshez vezet, tehát például ahhoz, hogy bekapcsolódik egy az adott országban illegálisan működő terrorsejtbe, vagy iszlamista sejtbe, vagy radikális, nagyon radikális közösségbe, és előbb-utóbb megint terrorista lesz, hogy kicsit leegyszerűsítve fogalmazzak. Tehát ez a válasz, és ez az eredmény, ami ezekben a vizsgálatokban kijött, ez ennek a lehetőségét vetíti előre.
Tehát nem beszélve arra, hogy a kalifátus eljövetele, az csak úgy képzelhető el, hát, hogyha erőszakos dolgokat
hát viszünk erről beszélek, kérdez, hát aki Európában úgy tér vissza, hogy a kalifátus eljövetele. Tehát ez a lelki háttér kérdése, vagy a radikalizáció, deradikalizáció kérdésköre. Van egy teljesen más dolog, hogy komoly elemzők és szakértők írnak arról, feltételezik, hogy az iszlám állam, amikor még létezett a maga területi integritásában, nagyon sok olyan embert küldött vissza, hamis identitással, menekültként, úgymond menekültként európai országokba, hogy ott feladattal, küldetéssel küldte vissza.
Tehát alvó ügynökként?
Igen, igen, érdekes, hogy ezt a szót, ugye, amire azt gondolnánk, hogy ez egy klasszikus titkosszolgálati kifejezés, de nagyon komoly kutatók és elemzők és terrorelhárítók használják pontosan ezt a kifejezést, illetve az alvó sejt. Tehát, hogy ők olyan alvó sejteket hoztak létre európai országokban, tartották a kapcsolatot Szíria és Irakban a főnökséggel, hogy így mondjam, tehát azokkal az emírekkel, a külső műveleti parancsnokságnak azokkal a vezetőivel, akiktől bizonyos értelemben instrukciót kaptak, titkos kommunikációt folytattak, ezt általában titkosító alkalmazásokon keresztül, amilyen például a Telegram, meg más módokon is, de ez most egy külön kérdés, például a videójátékokba kódolt mondatokkal és kifejezésekkel. És ugye van egy olyan félelem, én azt nem tudom megmondani, hogy ez százalékosan nem menném megmondani, hogy ez mit jelent, meg hogy mennyit jelent, meg egyáltalán mennyire reális, de egyet határozottan tudok mondani, hogy nem sajtóhírekről beszélek, hanem a világ legkomolyabb kutatói és elemzői feltételezik ezt, és támasztják alá tényekkel, összefüggésekkel, hogy ilyen alvó sejtek jelenlétével az európai országokban sajnos számolnunk kell. Na most ugye ez azt is jelenti, visszatérve az eredeti kérdésünkhöz, miért mondtam azt, hogy ez picit, jó volna, ha így volna, de picit leegyszerűsített feltevés, hogy aki bűnös, az maradt, aki visszajött.
Nem, a bűnös az elmenekült, tehát akik most ott vannak fogságban, hogy tovább pontosítsam a beszélgetésünket Tóth Norberttel, akik ott maradtak fogságban, azok vélhetően nem bűnösök annyira, mert ha annyira bűnös lenne, már megszökött volna.
Nem, ez biztosan nem így. Ez viszont, most ugye most másról beszélünk.
Igen, tehát nem a hazatérőkről, hanem a kint maradott őrizetben
levőkről. Ez biztosan nem így van, mert hát ott kialakult egy kaotikus helyzet. Na most azért ez nem olyan egyszerű a menekülés, tehát nagyon sokak. Ez annyira
volt
nem így
van. Volt azért három nap, amikor el tudtak menekülni, még ott Irak környékén. Kaptak egy laufot, ha lehet így mondani.
Azért jó néhányat megöltek például közülük, akik név szerint ismert terroristák, mert valamilyen értelemben vezető szerepet játszottak az iszlám államban. Most hát ahogy őket megölték, ugyanúgy másokat elfogtak, voltak, akik őrizetbe vettek, ugye az egy nagyon érdekes kérdés, és ez megint a jövő egyik alapkérdése, azt hogy elmenekültek. Na de hova menekültek?
Hát Afrikába valami kis ország.
Nem. Ezt nagyon konkrétan lehet tudni, hogy hova menekültek, és hogy hol kezdték el már is az új szervezet alapjait lerakni azok, akik oda menekültek. Itt amiről mindenképpen érdemes megemlíteni, mert áttételesen minket is érinthet sajnos a jövőben, Közép-Ázsia. Ugye Közép-Ázsia...
Oda menekültek volna?
Hát üzbégek, csecsenek, eddig is, tehát amikor ugye a közép-ázsiai országokból, amikor az üzbégek és a csecsenek, a radikál iszlamisták, kimentek még az iszlám államnak a idézőjel hőskorába, vagy fénykorába, mondom idézőjelbe a szót, kimentek oda, ők különös megbecsülésnek örventek, tehát például az iszlám állam titkos szolgálatának, az EMNI-nek a vezérkara első körben belőlük került ki, mert ugye ők harcedzett, kiképzett emberekként érkeztek oda, nem nyugalmas európai fővárosokból, hanem a csecsen háború, meg az oroszokkal való küzdelemnek a tapasztalatait vitték ki Szíriába és Irakba. Na most, tehát itt egyfajta ingajárat, hogy így mondjam, az azért mindig is volt, tehát kimentek sokan, voltak, akiknek sikerült hamis papírokkal, menekültként így úgy amúgy ugye visszajutni. Azt nem tudom megmondani, erről nincsenek adatok, mert ez csak az orosz terror elhárítás tudna, ha tudna erről adatokat mondani, de feltételezhető az, hogy többeknek sikerült visszajutni. Egy olyan országokba, ugye a volt fák országokról beszélünk, volt szovjet köztársaságokról, olyan országokba visszajutni, ahol mindig is nagyon erős volt a dzsihadista radikalizmus. Tehát feltételezhető az, hogy Közép-Ázsiában ez erősödni fog, itt van a szomszédunkban. Másik, amit érdemes kiemelni, mert érdekes és veszélyes dolog, Afganisztán. Ugye Afganisztán, ami az Al-Qaidának volt a fellegvára.
Annak idején
természetesen. És már az ISIS, tehát az iszlám állam teljes területvesztése előtti időkben is már kezdtek érdeklődni Afganisztán iránt, és úgy tűnik, hogy most is a menekülők közül jó néhányan vettek irányt Afganisztánba, és keresik ugye a Talibánnal a kapcsolatokat. Most elméletileg úgy tűnik, hogy mondjuk az amerikai külpolitika most arra törekszik, hogy valamilyen modus vivendit a talibánnal találni, de hát azért ebben minden szkeptikus, mert ugye maga a talibán terrorszervezetet sem egy egységes szervezetnek kell elképzelnünk, annak is ilyen
beengednék maguk közé?
Hát ennek előtörténete van, hát az Al-Qaida, ugye Bin Ladenék Afganisztánba.
Jó, de hát előbb-utóbb elege volt az afgán talibánoknak Bin Ladenékből, nem?
Hát azért nem az eszméikből volt elegük egészen pontosan, hanem abból lett elegük, nem egy ideig, azért ők nagy ideológiai és gyakorlati szövetségben voltak. Tulajdonképpen a törést az 9-11 okozta, mert
Előtte.
Hát a talibán vezetők ellenezték a New York-i terrortámadást, ugye a 9-11-es a nagy New York-i terrortámadást, nem morálisokból, vagy nem azért, mert az eszmék, a benne megtestesülő eszmékkel nem értettek volna egyet, hanem realistábbak voltak, és féltek az amerikai visszacsapástól.
Tehát
ami bekövetkezett, pontosan attól féltek, ami utána bekövetkezett, és ezért terelték ki a Bin Ladenéket, vagy mutattak ajtót Afganisztánból. Semmi akadálya annak, én úgy gondolom, nincsen, hogyha az iszlám állam harcosai közül Afganisztánba mennek, hogyha ott tehát ha elkezdődik a hálózatépítés, mondjuk ez egy nagyon lényeges dolog, hogy itt nem arról van szó, hogy egyes emberek visszamennek, és ott boklásznak össze-vissza, hanem amiről beszélünk az az, hogy újra a kapcsolatrendszer kiépül, hálózat alakul. De mondok még egy dolgot, erről csak a felvetést tudom mondani, mert nem tényszerű megállapítással nem sokkal találkoztam. Ugye a dzsihadista terrorszervezeteknek erős vonzódása van nem a toll és a papír, mert ma már valószínűleg inkább asztali számítógépen történik ez, vagy telefonon keresztül a rögzítés, de az írásbeliséghez, hogy így mondjam. Ugye Bin Ladenék után is, az Al-Qaida után is rengeteg dokumentum és irat maradt
hátra.
Feltételezhető, hogy az iszlám állam külön a titkos szolgálatának az emberei, a vezetői, parancsnokai dokumentáltak dolgokat.
És voltak annyira buták, hogy nem törölték ki, vagy nem tüntették el.
Hát azért ugye nem de ez a történelemben különben mindig így van, hogy a nagy bukásokat megelőzően nem szoktak számítani arra, hogy egyszer csak vége van. Hát ugye ott is azért ez egy elnyúló folyamat volt. Bizonyos területeken tartották magukat, akkor nyilván oda vitték magukkal fegyvereket, iratokat, a cuccot pontosan. Nem tudjuk pontosan, hogy ezzel, hogy mondjam, mi történt. Arról nem is beszélve, hogy hát hogyha ők mondjuk, akik Afganisztánba mennek, és hogyha egyfajta ilyen kiegyezés, vagy egymásra találás, mondanám kicsit idézőjelbetéve a szót, megtörténik a talibánnak bizonyos radikális szárnya csoportjaival, milyen akadálya van annak, hogy újra elkezdjenek egyfajta szervezetet építeni, arról nem is beszélve, na akkor még ugye, ha már földrajzi a régióknál tartunk, tehát összegezve az a veszély, hogy kialakulnak, illetve megerősödnek különböző regionális gócok, megemlíthető még Líbia, ami eddig is érintve volt, de az a félő, hogy mivel ott ugye egy összeomló állatgépezet adja meg a hátteret, még inkább, és Dél- és Dél-Kelet-Ázsia.
Na most ez még tegyük hozzá azt, amit ugye korábban már műsoron kívül érintettünk, hogy azért egy nagyon profi szervezetről van szó, némileg ellentmond ennek, hogy ott hagyja a számítógépet meg az információkat, de önnek igaza van, nem lehetett tudni, hogy holnap után megbuktunk, tehát ott hagytuk. Ugye a profizmusra utal az, ahogy ön mondja, hogy ugye tudatosan vannak kiválasztva a helyszínek már jóval korábban. Tehát nem egy szabad csapat, amelyik össze-vissza bóklászik, és ahol talál magának egy lehetőséget, ott megvalósítja saját magát, hanem tudatosan építkezik, és ez a fajta tudatosság, ez rémisztő.
Hát ez egyébként az...
Hogy a brüsszeli karácsonyi merényletről beszéltünk, ő emlékszem?
Hát sok, tehát ha beszélhetünk általánosságban a 2015 és 17, illetve ha hozzáveszünk a Strasbourgban történt merényletet, akkor...
Bocsánat, strasbourgi karácsonyi merényletet.
Igen, hogy 15 rosszul. És 18 közti Európát érő terrortámadásokkal kapcsolatban a legnagyobb tévedés, egyébként, ami az európai köztudatban tartotta magát, hogy itt magányos farkasokról van szó. Egyetlen esetben nem volt szó magányos farkasokról, hanem itt azt nagyon lényeges megérteni most már visszatekintve, hogy az iszlám államnak a hálózata nagyon sajátos modellben működött. Ennek az volt a lényege, hogy ugye Szíriában volt az ISIS-nek a titkos szolgálata, illetve ami a mi szem, tehát Európa szempontjából az igazán lényeges, az úgynevezett külső műveleti parancsnoksága. Ez a kettő, ez szoros, hogy mondjam, szimbiózisban működött, bizonyos értelemben szinte azonos is volt egymással, de a külső műveleti parancsnokság az Európában elkövetendő merényletekért volt felelős. Na most a célpontok listája, és az időzítés, tehát hogy nagyjából mikor történjen, ezt egyértelműen a szíriai központban döntötték el. Viszont, és ez volt a modell így írható le, viszont az európai irányítóknak szabad kezet adtak taktikai értelemben, tehát hogy például milyen eszközzel, logisztikailag követik el, logisztikailag hogyan építik fel, ugye az európai...
Mikor? Az is szabad kéz volt?
Hát nem, az időhatárok. Most nagyon úgy tűnik visszatekintve, hogy itt azért úgy nagyjából az időhatárok meg voltak adva, a célpontok mindenképpen. Ugye az európai merényletek mögött álló irányító elme, hogy így mondjam, meg szervező személy, az Abdelhamid Abaúd, aki egyébként Szíriában a külső műveleti parancsnokságnak is vezetője volt, a szabratai kiképzőtábor egyik létrehozója az ISIS legfelső vezetőjével, tehát nem egy magányos elkövetőről beszélünk a legkevésbé sem. Na most tehát ez a modell, ha most még jobban konkretizálom, hogy még érthetőbb legyen, hogy ezeknek a merényleteknek hogyan történt a megszervezése. Ugye az Abaúdnak, aki szinte minden európai merénylet mögött a frankofon területen, tehát Belgium és Franciaországban elkövetett merényleteket közvetlenül irányította, de meg kell, hogy mondjam, hogy én végignéztem ebből a szempontból az összes európai merényletet, és egyetlen olyat nem találtam, ahol az Abaúd egy vagy két láncemen keresztül, ha közvetetten is ne lett volna megtalálható, tehát ez kulcsfigura volt, de... Ő szervezte a Európán belül, amikor már visszajön Szíriából, ugye szervezi a logisztikai hátteret, pénzt ad, hamis okmányokat ad, irányítja a titkosító alkalmazásokon keresztül történő kommunikációt, egyeztet, de neki is volt egy főnöke, hát most a konkrét legyek, mondom a nevet, egy Al-Faranzi nevű terrorista, aki viszont Szíriában ennek a bizonyos külső műveleti parancsnokságnak az első vezetője, akit utána, hogy légi támadásban meghal az Al-Adnani, őt követi ez a bizonyos Al-Faranzi, a név egyébként a Faranzi a francia, tehát egy francia-marokkói hátterű emberről beszélünk, meg egy másik, egy tunéziai hátterű terrorista, és az Abaúd velük volt kapcsolatban. Tehát azt hiszem, hogy ebből a modell világos, hogy ott van a központ, ott eldöntik a célterületet, nagyjából az időt, megadják nagyjából az alapvető paramétereket, például azt, hogy egy tömeges helyet, hogy az mi lehet, egy vásár lehet, vagy egy koncertterem, de konkrétan a helyszín megválasztását, és legfőképpen az eszközöket, azt ezekre a helyi parancsnokokra bízták. Most, hogy mennyire igaza van abba, hogy itt a célpontválasztás az a legkevésbé nem rögtönzés, ha az ember elkezdi ezt elemezni és végignézni, akkor meglepve tapasztalja, hogy a célpontok nemhogy az iszlám állam történetén belül újra meg újra, ilyen búvópatakszerűen kell ezt elképzelni, újra meg újra fölbukkannak, aztán eltűnik, aztán újra fölbukkan, de egyébként még az Al-Qaidáig is részben visszavezethetők. Hadd mondjak egy példát, hogy érzékletes legyen. 2014-ben egy Budina nevű iszlamista Szíriából magát menekültnek kiadva, visszatér Franciaországba, ellátják fegyverekkel, több ezer euróval, Törökországon keresztül elkísérik előbb a török határig, török okmányokkal, és itt tehát ez a szokásos útvonal, és két célpontnak a megtámadásával bízzák őt meg. A Charlie Hebdo szerkesztősége és a Nizzai sétány. Egyiket se ő követi el, mert letartóztatják. A francia terror elhárítás, ennek a részletei nem ismeretesek, tehát nem hozták nyilvánosságra, hogy pontosan hogyan azonosították, de az tény, hogy letartóztatták, tehát lekapcsolták. Utána eltelik valamennyi idő.
És fölbukkan a két célpont megint.
És
immár végrehajtott.
Van az egyiket a Bulel nevű, igen, terrorista, a másikat meg a Kuácsi testvérek. Na most az is egyébként egy érdekes dolog, és megint csak jól mutatja ennek a, hogy mondjam, a hálózati építkezésnek a jellegét, hogy egy szempontból nagyon különböznek, akik a Charlie Hebdo-t támadják meg, a Kuácsi testvérek, azok, hogy mondjam, alkaidás veteránokkal való kapcsolatok, börtönbe szőtt kapcsolatok, utána elmennek Aleppóba, különböző, tehát azoknak egy komoly, nem akarom most részlet, egy komoly terrorista háttere van. A Bulelről sokáig nem igazán lehetett tudni, hogy lehetett tudni, hogy egy-egy üzenetváltása volt másokkal.
Ő a nizzai ember.
A nizzai ember, igen. De most nemrég hozták nyilvánosságra a most meglepett, tehát én ezzel sose találkoztam korábban, de nagyon érdekes dolog, és megint alátámasztja az alapfeltevést, hogy egy bizonyos Rahit Kassim, ő az iszlám állam, tehát ő kimegy Szíriába, Párizsba, ilyen informatikus, ő az ISIS-nek az egyik fő ilyen úgynevezett virtuális tervezője, nem tudom magyarul ezt, hogy kéne. A virtuális arra vonatkozik, hogy interneten keresztül, tehát nem személyesen találkozott azokkal, akiknek megtervezi egy-egy terrortámadásnak a forgatókönyvét, hanem interneten keresztül. Hát ez egy kulcsfigura, ez a Rahit Kassim, és most hozták nyilvánosságra azt, hogy ő mint ilyen virtuális, tehát interneten keresztül végrehajtott tervezésnek a kiötlője és végigvezetője, hogy ez az ember egyrészt a Bulelnek, tehát a nizzai terroristának is az instruktora volt, azoknak is, akik a francia normandiai idős papot
meggyilkolták,
tehát több európai...
Ugye sokan azt gondolták, hogy az köztörvényes.
Nem.
Annak idején voltak ilyen
hát hangok. Annyira nem köztörvényes, hogy az, aki elvágja az idős papnak a torkát, ő korábban csatlakozni akar az iszlám államhoz, és a törökök lekapcsolják és visszaküldik. Annyira, hogy egyébként ő a példa, és most csak egy zárójelet nyitottam, tehát ő a példa arra, hogy milyen bonyolult kérdés volt ez korábban, hogy engedni ezeket kimenni, vagy adott esetben lekapcsolni. Mert hát ezt az embert például lekapcsolták, mert ugye ez már egy olyan időszakra esik, amikor már azért az európai országoknak a politikai vezetése, meg a titkos szolgálatai is látták, hogy az a korábbi mentalitás, hogy ha, ez ilyen hallgatólagos, és sosem mondta ki senki, de működött, hogy hadd menjen, mert legalább nem itthon csinálja, hanem kint. Na aztán Európa szembesült azzal, hogy ez az egyik legnagyobb tévedés, mert ezek kimennek kint, kiképzik, nagyon komoly kiképzésnek vetik őket egyébként alá, egy 10 lépésből álló ez. Meg a kiképzés megfelelt lényegét, a színvonalát én nem tudom megítélni, de a lépéseit, tehát a lényegét tekintve megfelel, hogy a világban a kommandókat, különleges egységeket kiképezik, majd visszatértek. Tehát itt tele, ez az egész történet, ez tele van ilyen dilemmákkal és nehezen megválaszolható kérdésekkel.
Hangis Ágnes, megbízott tanszékvezető, terrorelhárítási tanszék, Nemzeti Közszolgálati Egyetem. Köszönöm szépen.
Köszönöm.
Eddig tartott az Erkély. Adása munkatársa Ányos Gábor volt, Marosi Antalt hallották.
Pirádió. Ahol otthon van.